Jó reggelt! Március 21 a Down-szindróma világnapja. Ennek apropóján egy olyan édesanyát szólítok meg, akinek 16 éves fia Down-szindrómával élő. Mindenből a legtöbbet próbálják meg kihozni. Az édesanya blogot vezet, valahol Peti is teljes életet élhet. Hogy mi az ő történetük, hogyan élik meg a mindennapjaikat, és miket is kell tudnunk róluk, őtőlük derül ki. Itt van velem Dubi Elanikó, Peti édesanyja. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a mi történetünk az 2007. októberében kezdődött. Peti nekem az első terhességem, és mi végig egészséges babát vártunk. Én 38 évesen szültem, tehát nem voltam fiatal. Egyetlen egy vizsgálatnál sem tartották mérvadónak azt, hogy esetleg beteg babám fog születni. 2007. október 30-án megszületett reggel 8:45-kor, akkor még egészségesnek hittük, aztán este 7-kor már közölték velem, hogy hát hogy én vagyok az Ankó Péter édesanyja, mert Peti feltehetően dankóros. Hát akkor ott sokkot kaptunk, de igazándiból sok időnk nem maradt arra, hogy a sok helyzetbe benne maradjunk, mert kiderült, hogy Peti nagyon betegen született. Tehát két luk volt a szívén, tüdőgyulladása volt, nem jött ki az első széklet a pocakjából, aminek ugye ki kell jönni ilyenkor. Ugye egy napos korában elvitte a mentő, az újszülött mentő az egyes számú gyermekklinikára. Akkor ezelőtt 16 éve nem lehetett utána menni, mert császármetszésre született, tehát nekem a kórházban kellett maradnom, és Petit meg elvitték a Budapesten, mert mi Tatabányán élünk, és 5 nap után mehettem csak utána. A Peti élete első fél évét élet és halál között töltötte, rengeteg szer volt életveszélyes állapotban. Volt, hogy összeomlott a keringése, volt, egy szepszist kapott. Tehát miután kiderült, hogy nem jött ki az első széklet, ezért kiderült, hogy ez bélbetegsége van, tehát vastagbélfejlődési rendellenessége is, aminek az orvosi neve ez egy Hirschsprung-betegség, tehát a perisztaltikus mozgásért felelős idegvégződések hiányoztak egy bizonyos szakaszon a belének, ezért nem tudott a széket eljutni a végbélig, és onnan nem tudott kiürülni. Nagyon pici korában biopsziával megállapították, hogy melyik az érintett szakasz, amíg a műtétre vártunk, sztómazsákja volt, tehát kivezették a belét a hasfalára. Körülbelül az első fél év küzdelme után hozhattam őt csak haza, tehát addig csak a klinikán láthattuk őt. Hát így kezdtük. Hatalmas nagy sok volt maga az is, hogy Danos Peti, és utána az a rengeteg betegség és a rengeteg szenvedés, amit meg kellett élni vele, az egy kegyetlen érzésvilágot hozott be, mert úgy gondoltam, hogy egyetlen egy csecsemő sem érdemli meg azt a fajta szenvedést, amit ő abban az időszakban végigélt. Én a megszületése pillanatában, mikor közölték, hogy Danos, akkor bennem elindult egy nagyon furcsa gondolat és érzelemvilág. Tehát nem mondhatom azt, hogy az első percben elfogadtam, hogy a Peti Down-szindrómás, mert nem. Ilyen gondolataim voltak annak idején, hogy én nem akarok fogyatékos gyereket, nem akarom, hogy sablon arca legyen, milyen életünk lesz, nem fog tudni majd focizni az apjával, és innentől kezdve nem fogunk tudni tovább lépni, vagy haladni. Ez tartott ugye egy-két napig, aztán miután olyan sokszor volt beteg, és olyan sokszor kellett elbúcsúzni tőle, úgyhogy nem éri meg a másnapot, tehát mi rengetegszer mentünk vissza a klinikára, hogy elköszönjünk tőle. Több telefonhívást kaptunk, hogy akkor készüljünk, de a Peti túlélt. És igazándiból emlékszem, hogy amikor épp a gépet tartották életbe, tehát lélegeztető gépen volt, akkor fölé hajoltam, és mondtam neki, hogy már nem érdekel, hogy Danos vagy, csak egyszer már hadd vihessenek végre haza, hadd ölelhessenek meg. És hát tudja, milyen az, amikor az embernek a gyereke otthon van. Tehát, hogy végre hazajöhetünk, megölelhetem az elsőszülött gyermekemet, és élvezhetem azt, hogy van egy csecsemő a kezemben. Tehát, hogy ezt így nagyon nehéz volt akkor ott megélnem, hogy nem jöhetünk haza, és a Peti valahogy összeszedte magát, és élni akart. És az első fél év nehézségei után végre hazahozhattuk. És akkor azt mondtam magamban, hogy két variációm van, vagy benne maradok az önsajnálatban, ami valahol jogos is szerintem, hogy próbáljuk meg kihozni a helyzetből a legtöbbet. Rengeteg fejlesztése kellett járnunk, az első fél év az ugye kimaradt. Ami nagyon nehéz volt még megélni, hogy ugye azt hallod, amikor terhes vagy 9 hónapon keresztül, hogy milyen fontos az első kontaktus majd a babával, amikor megszületik, mennyire kell, hogy ott legyél vele, hát ez nálunk ugye nem így történt, és nem tudtam, hogyan fogunk tudni egyáltalán akkor kötődni egymáshoz, hogy ez hogy fog kialakulni. És amikor végre hazahozhattam, akkor nem az volt az első dolgom, hogy rohantunk fejlesztésre, mert mindenféle egyéb helyre, ahova menni kellett volna, hanem azt mondtam, hogy akkor most fél évig csak itthon van. Ismerje meg, hogy ez a lakás, ez az otthona, van apukája, van élet, és hogy nem az az élet, hogy a kórházban van, és injekciózzák, vagy csöveket szurkálnak bele, és csak fáj mindene, hanem hogy tapasztalja meg csecsemőként végre a normális ingervilágot. És akkor betöltött az egy éves korát, csak azután kezdtem el fejlesztésre hordani. Hetente kétszer jártunk gyógytornára, és konduktorhoz mentünk. Peti egy évesen nyomta fel magát csak az ágyban, tehát abszolút nem semmiféle más egyéb mozgása nem volt. Éltük az életünket, tehát próbáltam a körülményekhez képest jönni-menni a nagyvilágban, és nem szégyeltem, hogy ő van. Persze ez picinek még nem is nagyon lehetett rajta lehetni, valakivel találkoztunk, de nem akartam azt, hogy most akkor eldugom, eltakarom, hanem mentünk tovább, ahogy kellett. És Peti két éves volt, amikor megszületett a testvére. Van egy húga, Leperke. Tehát még mentünk tovább az életben. Mindenki kérdezte, hogy nem volt nekem bátorságom ahhoz, hogy tehetessek másodszorra is, és nem féltem el, hogy újra beteg gyerekem lesz, és mondtam, hogy azért nem féltem, mert úgy voltam vele, hogy akkor már tudtuk, hogy mit jelent egy beteg gyerekkel való élet, és akkor majd dönthetünk esetleg, ha kiderül, hogy betegsége van arról, hogy hogyan tovább. Eszembe se jutott, hogy mondjuk másodszorra is valami probléma adódna. Igazándiból másodszorra sokkal alaposabb és pontosabb terhes gondozásban volt részem, mint az elsőnél. Na, majd Peti elég sok mindenre így megtanított, tulajdonképpen ő vezetett, azt hiszem, engem, vagy nem tudom, ilyen megérzések alapján mentem mindig bármerre fele. Volt pedigben nagyon szeretett járni, de utána, ha bárhova mentünk, mindig megéreztem, hogy hol szeretnek minket, és hol nem, és ahol nem szerettek, vagy rossz volt a légkör, vagy az aura, onnan mindig eljöttem, és mondtam, hogy ami nem jó megérzésileg, onnan el kell jönni, mert az sosem lesz jó.
Mi így ebben az állapotban, és ebben az életstílusban a legnehezebb?
Hát ami a legnehezebb, az a kötöttség. Tehát, hogy nekem nehéz, mert ugye a Petit nem hagyhatod magára, tehát ő azért állandó felügyeletre szorul, nem úgy működik, mint egy egészséges 16 éves kamasz, aki már jön megy a nagyvilágban. Azt, hogy nagyon sokáig pelenkás volt, tavaly nyáron szokott le a pelenkáról, miután a bélműtétje miatt széklet inkotenciája van, ezért sok minden nehezített, és az étkezése is teljesen egyedi a betegségei miatt. Nagyon sok mindenre kell odafigyelni, és nem úgy van, hogy csak elmész valahova, hanem előkészületeket igényel. Iskolába jár, azt tudunk 25 perce van autóúttal, egy 20-25 kilométerre van innen egy speciálisos kiskola, oda jár 9 éve, Gömlődre a Hegyháti Alajos iskolába, amit nagyon szeret. Én is nagyon szeretem, mert szerintem nagyon jó pedagógusai voltak, és most is nagyon jó a pedagógus Gárdel iskolában, minden nehezítettség ellenére. Hát úgy kezdődik egy napunk, hogy én reggel 6-kor kelek, vagy itt is 6-kor keltem, mert neki több idő az elkészülés, ott felébreztem, és akkor még éjszakára van pelenkája, megnézem, hogy van-e valami a pelusban, ha nincs semmi, akkor egyedül elmegy, elrendezi magát. Nem úgy van, működik, mint egy egészséges gyereknek, befut a fürdőből, ez kifut, hanem ott az ő neki van egy 20 perces türelmi zónája, én addig megfőzök, vagyis hát nem elkezdem a főzést 6-kor, és közben a konyhában ténykedem és csomagolom neki az ételt, miután egyedi étkezéses, ugye én biztosítom számára a reggeli 10 órai ebédet, tehát minden nap én csomagolom, én viszem. Hétre általában elkészülünk, mert már egyedül öltözködik, abban kell segítség, hogy ne fordítva vegye fel a ruhát, vagy kifordítva, de felvenni egyedül fel tudja venni. 7 órakor elindulunk az iskolába, 7:30 érünk be körülbelül, ő akkor ott marad a suliba, én visszajövök, elmegyek a boltba, megfőzök, elintézem, illetve azt, ami esetleg közben adódik, akár hivatalos dolog, akár más az egészségügyi problémáival kapcsolatos intézni való, aztán megyek is érte, fél egy óra fele érek oda az iskolába, és utána hozom el őt, hozom haza. Visszafele általában még el szoktunk menni boltba, vagy sétálunk, vagy éppen mi van, mert hát mindig van valami, amit csinálni kell, csak utána jövünk haza, és itthon vagyunk. A Petivel való életben, vagy mellette nincsen az, hogy délután van egy szabadidős programom, és elmegyek valahova, vagy hát aminek is nehezebb, hogy nincsen az olyan barátja, hogy azt mondja, hogy figyelj, akkor én most elviszem a Petit egy kicsit sétálni, vagy külön programja lenne anyától távol. Tulajdonképpen olyan ebben a szinten az életem ugyanannyira kötött, mint amikor egy kisgyereket gondozol még 10 éves koráig, amikor nem lehet elengedni egyedül.
Petinek van egy egészséges testvére, Eper, és hát kíváncsi lennék egy kicsit arra, hogy te anyaként mit látsz a kettőjük kapcsolatában?
Hát amikor kicsik voltak, akkor kettőjük kapcsolata nagyon jó volt, akkor sokat játszottak együtt, meg akkor Eper így, ahogy telt az idő. Eper jelenléte az, hogy megszületett, és a lányom elkezdett beszélni úgy másfél-két évesen, az a Peti beszédkészségét is elég szépen megnövelte. Nagyon szépen húzta az egészséges tesó a Petit. Aztán utána nagyon sokáig voltak közös szinten, mind játékban, mind odafigyelésben, tehát könnyű dolgom volt, mert mehettünk közös programokra, nem volt ebből probléma. Rendesen fejlődik, ugye, az ő Peti fejlődési értelme is teljesen más síkon mozog, mint egy egészséges gyereké. De ahogy beértünk ebbe a kiskamaszkorba, ami ezt a 10-11 éves korszakot jelenti a lányomnál, ott azért már lehetett érezni, hogy távolodik ettől a helyzettől. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ahol van egy beteg tesó, ott a testvér az mennyire elfogadó, neki ez mennyire természetes, és hogy ez nem okoz problémát, de ez nem így van. Tehát az én lányomnak a beteg testvér ugyanolyan furcsa, mint egy kívülállónak. Ugyanis látja az iskolában, hogy a gyerekek többsége egészséges, és hazajön, és látja azt, hogy a tesója teljesen más. Tehát, hogy nem tud írni, olvasni, nem tud számolni, egy csomó mindent nem tud egyedül csinálni. És ezt egy 10 éves gyerek teljesen másként értelmezi, mint amikor már valaki felnőtt, és érett a lelke ahhoz, hogy ezt megértse. Én úgy gondolom, és azt tanultam, hogy körülbelül 16-18 éves korában lesz talán érett annyira a lelke, hogy ezt teljes mértékben megértse, elfogadja mindenféle fenntartás nélkül. A lányom most 14 éves, amúgy is a 14 éves gyerekeknek minden ciki, furcsa, tehát hogy most keresi önmagát. Hát úgy gondolom, hogy most kettőjük kapcsolata nem a legfelhőtlenebb, de szerintem ez mindenhol így van, ahol belelépünk a kamaszkorba. Nem tudok más tenni, csak annyit mondok, hogy időt hagyok a lányomnak, hogy ezzel a helyzettel megbirkózzon. Mindig el szoktam neki mondani, minden érzésnek és gondolatnak helye van, nyugodtan mondja ki, én nem fogok megsértődni. De ne tartsa magában. Tehát ha most ő azt mondja, hogy ez így neki kellemetlen, vagy nem jó, vagy ciki, mondja ki, és akkor próbálok hozzá alkalmazkodni, mert nem szeretném őt olyan helyzetbe vagy szituációba hozni, ami még jobban megnehezíti a kamaszkori hétköznapjait.
Én már nagyon régóta követlek titeket és a ti életeteket a minden Facebook oldal blog által, amelynek te vagy a működtetője. Miért fontos ez számodra? Mesélj nekünk egy kicsit erről.
A blogot azt én úgy kezdtem elírni, hogy egy volt gimnazista osztálytársnőm, hát találkoztam a könyvtárban itt a Tatabányán, és akkor még csak a saját adatlapomon írtam néha egy-két gondolatomat le az életünkről, és ő mondta nekem azt, hogy miért nem nyitok egy blogot, mert hogy nagyon sok embernek segítenék vele az elfogadásban. Tehát, hogyha valaki esetleg közelről megismeri a Peti érzéseit, a mi hétköznapi történeteit, akkor talán a fogyatékosságra is másként tudnak tekinteni az emberek. Így kezdtem a blogot. Tehát nem azért kezdtem, hogy saját magamnak ez egy terápia legyen, mert sokan azt hitték, abszolút, de nem. Külső noszogatással váltottam a nyilvánosság fele, úgymond. És a visszajelzések alapján tulajdonképpen érzékenyítünk a bloggal. Tehát én teljes mértékben a Peti életét mutatom be, az apró történéseit, a megért szituációkat, a kívülálló emberek érzelmi reakcióit, a Petinek az érzelmi reakcióit. Tehát tulajdonképpen kiteszem az életünket, és ezzel tényleg azt szeretném megmutatni, hogy a Down-szindrómával élő gyerekeknek is vannak érzelmei, vannak kívánságai, vágyai, és hogy nem annyira félelmetesek, mint ahogy még sokan hiszik. Mert hát ugye alapvető emberi tulajdonság, hogy ami ismeretlen, attól félünk. Ez ősidők óta így van. Ezért kezdtem el. Aztán most már ez így van. Kinőtte önmagát abból, amiért elkezdtük. Most már nagyon sokan szeretik a Petit. Úgy érzékelem. Egyszerűen, ha most azt mondanám, hogy akkor hónaptól nem írok, úgy gondolom, hogy sok ember lelkébe beköltöztünk az évad folyamán. És ugye hát egy ilyen virtuális nagy családunk. És miután már megszerettek minket, és számítanak ránk, így ezért az érteti már önmagát tulajdonképpen.
Milyen is az önállóság felé vezető út Petivel? Itt most egy kicsit arra is kíváncsi lennék, hisz tudom, hogy nemrég elkezdtétek Petinek a hobbiát úgymond megformálni, hiszen ő karkötőket készít rendelésre, és akik rendelnek, ezzel is támogatják őt.
Ha a fogyatékkal élő gyereket nevelsz, és főleg ha értelmében akadályozott, mint a Peti, nagyon nehéz észrevenni azokat a határokat, hogy mire képes, mire nem képes, hol van az önállóság, mikor mit taníthatsz meg neki. És a tavalyi évem az arról szólt, hogy próbáltam a Petit úgymond elengedni. Tehát egy csomó mindenben lehessen egyedül, engedtem egyedül boltba, hogy legyen önbizalma, meg hogy én is tudjam, hogy mire képes. És egyszer egy internetes felhívás hatására kerültünk el Budapestre, a Dress szabóság üzletébe egy meghívásra, hogy legyen egy pár szabad órám, addig azt mondta a tulajdonos a Géza, hogy akkor addig foglalkozna Petivel. Szóval beléptünk az üzletbe, ez a Peti mindenkit szeretett, teljesen nagy természetességgel vette tudomásra, hogy ott Géza van, és hogy ő leül, és ő ott marad, én meg elmentem Budapest belvárosába sétálni, és akkor visszamentem, akkor mondta Géza, hogy csináltat nekem karkötőt, és akkor örültem neki, hát volt az első ilyen ajándékom a fiamtól, akkor hazafele Peti meg folyamatosan mondta, hogy fűzünk karkötőt, a mamának, papának csináljuk ezt, csináljuk azt. Szóval hazajöttem, és felírtam a Gézát, hogy milyen gyöngyök ezek, mert hát én nem értek ehhez, én nem vagyok kézműves. És tulajdonképpen a Géza mondta, hogy akkor ha legközelebb elmegy, akkor adna nekünk gyöngyöt, és akkor Petit nyugodtan fűzzön. Tehát igazából, és a blog által, hogy a Petit milyen sokan szeretik, egy csomóan kértek, így mondta karkötők. Hát, hogy rendelés az túlzás, tehát, hogy ezek az ilyen kis szeretett karkötőnek szoktam hívni őket, hogy ezzel szeretett cseppeket közvetítünk az emberek felé, és egy kicsit adunk magunkból valamit. A Géza szeretettel adta a gyöngyöket, mi pedig szeretettel fűzünk tovább, és visszük tovább azt a részét az életnek, hogy igenis vannak szép és jó pillanatok. Ezáltal, hogy ezt elkezdtük, próbálom Petinek megtanítani, hogy hogyan lehet idézőjelbe rakva megrendelést, mert ugye ez nem olyan megrendelés, mint egy bevárruházból rendelné meg bármit, hanem ez egy teljesen más formátum. Bepróbálom ezt, hogyha ez nagy felnőtt lenne, önállóan csinálná, akkor mit, hogyan kell csinálni. Tök ő élvezi, örül, megfűzzük a karkötőt, ő teszi be a borítékba, elmegyünk a postára, feladjuk. Hát egy csomó folyamatot így mond, így megtanul. Tehát most már úgy gondolom, hogy ezen a részen nem lenne elveszett gyerek, ha tudja, kell, tudja azt, hogy hogyan kell feladni valamit, hogy kell elmenni a postára. Van önbizalma, azért a karkötőfűzéshez elég nagy türelem kell, és odafigyelés. Ez őt is fejleszti egyébként, tehát neki elég sok szöre meg a keze az idegrendszeri válságtól, és utána itt koncentrálnia kell, ezért a remegést is nagyon szépen visszafogja nála. Tehát így igazából azt mondhatnám, hogy ezek a szeretett karkötők ilyen véletlenek összjátékának köszönhetőek.
Visszatérve picit rád, miből merítesz erőt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert az elmúlt időszakban erre szoktam gondolni, hogy valahogy jobban fel kéne tölteni, mert sajnos azért mostanában többször vagyok beteg, mint szoktam. Azt hiszem, hogy a hétköznapi feladatok azok úgy teljesen elvisznek energiában is, és talán azok is töltenek fel, hogy meg kell csinálni, hogy haladjunk. Szeretnék minél többet adni nekik a lelki útmutatót és lelki támaszt, hogyha velem valami történik, akkor feltalálják magukat. Hát most nem tudom neked azt mondani, hogy elmegyek biciklizni, és azt tölt fel, vagy elmegyek túrázni, vagy imádok túrázni, mert hát a Peti mindig velem van. Tehát, hogy ez az energiaszint, ez mindig megy is el. Tehát az, hogy honnan szerzem mindig a pluszt, azt nem tudom. Ez csak így van. De azt hiszem, hogy a blog, tehát az olvasók szeretete, a Géza szeretete, tehát mindig történik valami pozitívum, amit én csodaként élek meg, és akkor ez valahol így mindig átlök a holdponton. De a saját magam szempontjából egyébként nagyon nagy feladatnak tartom az idei évre, és erre is szeretnék ráállni, hogy megtaláljam azt, ami energiaszinten engem egy kicsit jobban feltölt, és ezt viszont gyerekmentesen kellene megtalálnom, mert 16 év, azt most megszorozhatjuk kettővel, az tulajdonképpen olyan, mint a 32 évet éltem volna, úgymond pluszban így itthon, és hát azért annak van egy mentális és pszichés következménye már.
A lehető legjobbakat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen, köszönöm szépen én is.
Önök Dubi Elenikot hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.